Szinte minden banknál drágulnak a szolgáltatások, a felügyelet folyamatosan ellenőriz. Az önkormányzatok szervezik újjá a nehéz helyzetben lévő húsipart Gyulán és Kaposváron. Márai Sándorról és Máté János szobrászművészről neveznek el egy-egy teret Kassán. A híradót látják, jó estét kívánok! Sikeresnek tartja a lakossági gáz, villany és távhő ár csökkentésének első szakaszát a rezsicsökkentést ellenőrző kormánybizottság és a kormánypárti munkacsoport. A két testület vezetői ma az eddigi eredményekről egyeztettek. Fónagy János államtitkár és Németh Szilárd országgyűlési képviselő egyetértett abban, hogy az elfogadott jogszabálymódosítások hatására csökkentették a szolgáltatók az áraikat, áll a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleményében. Az ellenőrző testületek vezetői az eddigi tapasztalatok alapján úgy vélték, a nagy szolgáltatók megfelelően működnek együtt az árcsökkentésben és a fogyasztók értesítésében. A lakossági ügyfelek hamarosan egy ingyen hívható telefonszámon is jelezhetik majd észrevételeiket, panaszaikat a testületek felé. A témáról Fónagy János államtitkárral beszélget Süveges Gergő az adásunk után kezdődő közbeszédben. Bruttó 3 forinttal drágul a 95-ös benzin szerdától. Az üzemanyag literenkéti ára így 417-418 forintra nő. A gázolaj ára nem változik a héten, így átlagára 420 forint körül marad. Az autósok, ahogy eddig is, 20-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. Szinte minden banknál drágább lett a készpénzfelvétel, egyes bankok pedig a hagyományosan ingyenes kártyás vásárlásnál is az ügyfelekre hárítják a tranzakciós illetéket. A Bankszövetség szerint a pénzintézetek kénytelenek az ügyfelekre hárítani az illetéket. A PSAF folyamatosan ellenőrzi, hogy a bankok tisztességesen járnak el.
Bankkártyával fizetnek ebben a boltban. Ez eddig ingyenes volt a vásárlóknak, de több bank már erre is felszámít 2000-es illetéket, vagyis 100 000 forint után 200 forintot. És ennél is drágábbak az olyan tranzakciók, amelyben készpénzmozgás is van. Ha valaki pénzt vesz fel az automatából, annak az illetéke akár 3000-ék is lehet, vagyis 100 000-es pénzfelvétel után 300 forint.
A bankszektor 3 éve veszteséget termel, így a tranzakciós illetékkel kapcsolatban áthárítási kényszerbe került.
A bankszövetségnél azt mondják, kénytelenek voltak az ügyfelekre hárítani az illetéket, mert túl sok a veszteségük. Azt is mondják, a tranzakciós illeték fogyasztási jellegű adó, amit szerintük az ügyfeleknek kell megfizetni.
Minden bank vezetése határozott arról, hogy milyen mértékben vállalják át, illetve hárítják tovább az ügyfelekre. Amit általánosságban el lehet mondani, az az, hogy leghamarabb január 1-től és legfeljebb 2-3 ezrelékes mértékben terhelik az ügyfelekre ezt a tételt.
Bankonként eltérő, mennyit terhelnek az ügyfelekre az illetékből. Vannak bankok, amelyek például a lehetséges 2-3 ezreléknél kevesebbet.
Egyáltalán nem mindegy, hogy 3000-et fizetek havonta, vagy 50 forintot.
Sokszoros különbségek lehetnek a bankok között. A PSAF ezért internetes kalkulátort működtet, amivel bárki kiszámolhatja, hogy az adott bank mennyit számol fel egy-egy utaláskor.
Akár jó pár ezer forintot tud egy ügyfél megspórolni havonta, hogyha a megfelelő bankszámlacsomagot vesz igénybe.
Törvény szerint a bankoknak 60 nappal korábban közölniük kell a tranzakciós listáikat, vagyis februárig tart, mire minden bank bevezeti és közzéteszi a saját díjait. A pénzügyi szervezetek állami felügyelete folyamatosan ellenőrzi, hogy betartják-e a jogszabályokat. A törvény szerint például a bankok nem vezethetnek be új díjakat, csak a meglévőket módosíthatják, és nem változtathatnak a kamatszámítási módokon sem.
Egy 3000-ékes pénzügyi tranzakciós illetékkel döntött a kormány a készpénz felvétel esetében.
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter októberben jelentette be, hogy a kormány plusz bevételt vár a tranzakciós illetékből az egyenlegjavító program keretében. Ő akkor azt mondta, a bankok a piaci verseny miatt valószínűleg nem tudják majd áthárítani az új terhek egészét az ügyfelekre.
Válaszoljon az ombudsman közmunkásokról szóló levelére, ezt várja a kormánytól az MSZP. Nyakó István szerint Szabó Máté december végén küldte el megállapításait a kormánynak, ám erre érdemben eddig nem reagáltak. A szocialista politikus felháborítónak tartja, hogy addig nem kaphatnak pénzt a közmunkások, amíg fel nem tudnak mutatni 30 nap munkaviszonyt. A legtöbb helyen ugyanis nincs annyi munka, mint amennyi közmunkás. Az MSZP szerint ezért változtatni kell a közmunkaprogram szabályain.
Szemenszeret hazugság, hogy ez valakit is inspirálna, hogy elmenjen idézőjelbe rendes munkahelyre dolgozni. Értsék meg, egyszerűen nincs rendes munkahely.
A Fidesz szerint azonban sikeres a közmunkaprogram. Selmeci Gabriella szerint ezt mutatja, hogy tavaly több mint 300 ezer embert sikerült bevonni a programba, amelyet jövőre még nagyobb mértékben támogat a kormány. A Fidesz szóvivője úgy látja, a program nem csak visszavezeti a munkavilágába az abban résztvevőket, hanem irányt mutat a fiataloknak, akik látják dolgozni szüleiket.
Hogy segíti ezeknek az embereknek az önértékelését, és segíti az egymás megbecsülését, nem csak egy közösségen belül, hanem a családon belül is. Ugye nem mindegy, hogy a gyermekek mit látnak, hogy reggel a szülők vagy a család fenntartó az megye dolgozni, vagy sem.
A belügyminisztérium Nyakó István kijelentésére reagálva azt közölte, a szocialista politikus nem ismeri a tényeket. Ők az ombudsmani jelentésre már válaszoltak. A belügyminiszter a jelentésben foglaltakat szinte hiánytalanul elfogadta, és válaszához konkrét intézkedési tervet csatolt. 2 milliárd forint tőkeemeléssel támogatná az önkormányzat a kaposvári húsüzemet. Cserébe tulajdonrészt és döntési jogot kér az olasz tulajdonostól. Közben önálló céget alapít a gyulai önkormányzat a helyi húsipar megmentésére. A város 1,8 milliárd forintot kapott a kormánytól a munkahely megőrző feladatra.
Mi lesz ezek után, nem tudom, hogy hogyan tovább.
Még novemberben nyilatkozott a Híradónak a gyulai húskombinát egyik dolgozója. Azt mondta, tart az új évtől, mert veszélyben van a munkahelye. A cégvezetős akkor közölte, hogy 300 embert küldenek el a 360-ból. Év végére már a gépsorok is leálltak, bár a vállalatot már nem tudják megmenteni, a gyulai önkormányzat bejelentette, újjá szervezik a helyi húsipart. Ehhez 1,8 milliárd forint támogatást ad az állam, jelentette be Budai Gyula.
A kormányzati döntés, amely tavaly év végén született, hogy azokat a munkahelyeket, amely mind Gyulához, mind Pápához, mind Kaposvárhoz kötődnek, azokat a munkahelyeket meg kell menteni.
Ez már Kaposvár. Az itt működő húsüzemnek csak nem 500 dolgozója és 400 beszállítója van. Az ő megmentésükhöz az önkormányzat most 2 milliárd forintot kapott a kormánytól a Kométa támogatására.
Tradíciója van az élelmiszeriparnak, az élelmiszergazdaságnak. Kaposváron másrészt pedig 900 család megélhetése. A tét akkor, amikor a Kométa nehéz anyagi helyzetén segíteni kívánunk, tőkét emelünk 2 milliárd forint értékben, és ehhez tulajdonrészt és döntési jogosítványokat kérünk.
A cég olasz tulajdonosaitól azt várja az önkormányzat, hogy hajtsanak végre egy 1 milliárdos tőkeemelést, a sertés beszállítóktól pedig azt kéri, hogy a követeléseik fejében szerezzenek tulajdonrészt a húsipari vállalatban.
Ismét hallgatói fórumot tartanak a felsőoktatás átalakítása ellen tiltakozó diákok az ELTE bölcsészettudományi karán. A fórumon az oktatói és a hallgatói hálózat is képviselteti magát. A fórumon felolvasták a december 10-én elfogadott 6 pontos követelésüket, amelyeket szerintük a kormány nem teljesített. Most arról egyeztetnek, hogy hogyan folytassák megmozdulásaikat a következő 2 hónapban, illetve hogy milyen további követeléseik vannak. A Nemzeti Erőforrások Minisztériuma ma közölte, Balogh Zoltán miniszter pénteken délelőtt folytatja egyeztetéseit a HÖOK képviselőivel. Az autonómia melletti tüntetésre hívja a székelységet és egész Erdély magyarságot Marosvásárhelyre a Székely Nemzeti Tanács. A romániai magyar lapokban közzétett felhívásuk szerint legyen március 10-e a Székely Szabadság napja. 1854-ben ezen a napon végezték ki a marosvásárhelyi postaréten a székely vértanukat, akik az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc lángját próbálták újra fellobbantani. Izsák Balázs, az SNT elnöke a felhívásban arra kérte az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetőit és gyülekezeteit, a magyar pártokat és szervezeteket, hogy vegyenek részt a közös megemlékezésen. elítélte és nacionalista demagógiának nevezte Corina Crețu román EP képviselő Tőkés László azon kezdeményezését, miszerint 2013-at nyilvánítsák az autonómia évének a magyar közösség számára Romániában és az egész Kárpát-medencében. Tőkés László szerint a kommunisták mindig is lábbal tiporták a demokráciát, így nem csoda, hogyha az Európai Parlament szocialista alelnöke nem érti az autonómia törekvéseket. Crețu szerint ugyanis az autonómia ellentétes az integrációs törekvésekkel. Tőkés szerint viszont éppen ezt a folyamatot szolgálja.
Autonómiák, országok, nemzetek teszik ki ezt az egységet, de a sokféleség az talán, nem talán, a sokféleség megelőzi az egységet. Éppen ezért az integrációhoz teljesen, az integráció körébe teljesen beleillő, és Európa központi gondolatának megfelelő ügy, amit hirdetünk és képviselünk.
A 249 évvel ezelőtti Madéfalvi veszedelem áldozataira emlékeztek ma a székelyföldi településen. Madéfalván 400 székelyt mészárolt le álmában a háromszoros túlerőben lévő osztrák sereg.
A székely még szerette a szabadságot.
1764. január 7-én hajnalban 1300 osztrák katona támadt az alvó falura, amely szállást adott azoknak a csíki háromszéki és kászoni székelyeknek, akik Mária Terézia határőrség szervezését előíró rendelet ellen kívántak tiltakozni. A rendelet ugyanis ősi szabadságjogaikat nyírbálta meg. A felgyújtott és ágyútűz alá vett faluban 400-an haltak meg.
Életüket adták azért, hogy a székelység kiváltságai, jogai ne sérüljenek, és megőrizhessék, kiteljesíthessék szabadságukat.
Az 1899-ben állított turulmadaras emlékműnél mondott beszédében Madéfalvát a bátorság és a helytállás szimbólumának nevezte Hargita megye tanácsának elnöke.
Ami ma veszélyezteti nemzeti közösségünket, az az elvándorlás, a közömbösség, az elfordulás a közügyektől, a magunkba fordulás.
Van esély a megmaradásra. Ezt az üzenetet hordozza a szabadság jogaikért szótemelő madéfalvi székelyek példája, mondta Magyarország főkonzulja.
Üzenetük világos, és ma is megszívlelendő. Van esély a megmaradásra. Ez azonban összetartásra, összefogásra, együttműködésre van szükség, a legkisebb közösségektől, a családoktól kezdve, a nemzeti közösségünkig.
A pusztinai csángok minden évben eljönnek ide őseikre emlékezni. 1764-ben ugyanis 5 falunyi székely menekült Moldvába a császári csapatok megtorlása elől.
Márai Sándorról nevezik el Kassán azt a teret, amelyen az író köztéri szobra található. Az avató ünnepséget január 19-én tartják az Európa Kulturális Főváros programsorozat nyitó ünnepségének keretében.
A város önkormányzata még decemberben döntött arról, hogy Márai Sándorról és Máté Jánosról neveznek el egy-egy teret Kassán. Ez a két nagy egyéniség alkotásaival hozzájárult Kassa kultúrájának fejlesztéséhez. Természetesen a két tér elnevezésének tényét a Kassa Európa Kulturális Fővárosa nyitó ünnepségén 2013. január 19-én jelentjük be, mondta Kassa főpolgármester helyettese. A kassai születésű Márai Sándor a világon a legolvasottabb magyar szerző. Műveit több mint 50 nyelvre fordították le. A Márai tér az író egykori házához közel, a Mészáros utca végén, azon a helyen lesz, ahol 2004. decemberében szobrot állítottak tiszteletére.
Nagyon fontos dolog ez, hiszen a 90-es években, amikor az utcák visszakapták az eredeti nevüket, akkor többek között Ady Endre és József Attila utca eltűnt, és azóta sem volt gyakorlatilag Kassán magyar nevezetű utca vagy tér.
A tavaly elhunyt Máté János szobrászművészről pedig a Béke áruház előtti teret nevezik el, amit már 1965-től kezdve díszít a művész Pihenő család című alkotása.
Kassán dolgozott egész életében, és a fő témája volt, a legerősebb témája volt a család.
A művészettörténészek a magyar származású, kassai születésű Máté Jánost a 20. századi szlovákiai szobrászművészet egyik legjelentősebb alkotójának tartják.
Két üzlethálózat is korlátozza néhány boltjának vasárnapi nyitvatartását Szlovákiában. A katolikus egyházzal való megállapodás alapján teszik ezt, az áruházakat ugyanis egyházi ingatlanra építették.
Ez a pozsonyi áruház hétfőtől szombatig tart nyitva, vasárnap szünnapot tart. Nem zavar, miért zavarna? Ha nagyon kell valami, elmegyek máshová, mondja ez a járókelő. Pozsonyban a hálózat két áruháza közvetlen templom mellett működik. Ezért döntött úgy a vezetőség, hogy ezekben a boltokban vasárnap nem nyitnak ki. Társaságunk engedett az egyház kérésének, és döntöttünk a vasárnapi zárvatartás mellett. Az árukészleten azonban nem változtattunk, mondja a Lidl szóvivője. Nem úgy, mint a pozsonyi vánkai Tesco-ban. Ez a bolt egyházi tulajdonú telken épült, szintén zárva tart vasárnap, és nem árulnak gumiószert sem a drogéria részben. A pozsonyi érsekség szóvivője szerint erről szóban egyeztek meg, de ez nem volt döntő érv az ingatlan bérbeadásánál. Az általunk kötött szerződésekbe igyekszünk belevinni a keresztény gondolkodást, illetve megfelelni a 10 parancsolatnak. Most is ez történt. Az egyházi tulajdonú földterületek bérbeadásánál kértük, vegyék figyelembe, hogy a vasárnap pihenőnap. Nekünk ez fontos, és ők is elfogadták, magyarázza a szóvivő. Tibor Hajdú szerint ilyen jellegű megállapodásra mindenhol törekszenek, ahol befolyással rendelkeznek. Így ez az egyházi ingatlanban üzemelő patika például nem árul fogamzásgátló tablettát. Az üzletek egységes vasárnapi zárvatartásáról szóló szabályozás megalkotása több alkalommal is felvetődött már Szlovákiában, de erről eddig még nem született döntés.
Megkezdődött a sukorói kaszinó építéssel kapcsolatos büntetőper a szolnoki törvényszéken. A beruházáshoz kapcsolódó telekcsere miatt a központi nyomozó főügyészség 5 ember, köztük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 2 korábbi vezetője és a pénzügyminisztérium egyik volt államtitkára ellen emelt vádat.
A központi nyomozó főügyészség a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatóját, értékesítési igazgatóját, a pénzügyminisztérium egyik korábbi szakállamtitkárát és egy ingatlan értékbecslőt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés kísérletével vádolja, utóbbi bűnsegédként szerepel az ügyben. Egy ügyvéd magánokirat hamisítás vádjával áll bíróság előtt. A vádhatóság az ügyvéd kivételével valamennyi vádlottra végrehajtandó szabadságvesztést kért. A vádirat szerint a vagyonkezelő a kaszinó beruházáshoz szükséges állami tulajdonban lévő tóparti telkeket áron alul számította be, míg a befektetők Pilisi és Albertisai ingatlanjait túlértékelve kötötte meg a csereszerződést.
Átfai Miklós elsőrendű és dr. Császi Zsolt másodrendű, valamint Markó Andrea harmadrendű vádlottak tudták, hogy a csereügyet kizárólag a befektetők érdekeit és céljait szolgálja.
Az ügyészség szerint, ha a bíróság egy másik perben időközben nem semmisíti meg a telekcseréről szóló szerződést, az államot több mint 1 milliárd forint kár éri. Az ügyészség 100 tanú, köztük Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, és Bajnai Gordon akkori nemzeti fejlesztési miniszter meghallgatását kérte. A vagyonkezelő volt vezérigazgatója, Tátrai Miklós ártatlannak mondta magát, és társait is.
Meggyőződésem szerint sem én, sem a többi vádlott semmilyen bűncselekményt nem követett el, az állam érdekében jártunk el, jogszerűen és szakszerűen.
Tátrai Miklós szerint az ügy politikai célokat szolgál, és az a cél, hogy Gyurcsány Ferencet és a baloldalt korrupciós ügybe keverje. A bíró 2-szer is figyelmeztette, hogy a vádlott védekezésére és nem politikai nézeteire kíváncsi.
A bíróság januárra és márciusra 13 tárgyalási napot tűzött ki. A következő tárgyaláson folytatódik az elsőrendű vádlott kihallgatása. A Híradót Víg András tudósította Szolnokról.
190 tanárt és diákot menekítettek ki egy 7. kerületi iskolából délelőtt. Kigyulladt az egyik öltöző, a füst teljesen belepte a 7 emeletes épületet. Az iskolában pont pár hete tartottak tűzvédelmi gyakorlatot.
Délelőtt 9 óra után érkeztek a tűzoltók a 7. kerületi iskolához. A lángok a földszinti öltözőben csaptak fel. A 7 emeletes épület pillanatok alatt megtelt füsttel.
El akartunk indulni lefelé, de szembe találkoztunk egy tűzoltóval, aki azt mondta, hogy inkább maradjunk ott, mert túl nagy a füst a folyosókon. Megvártuk megvártuk, amíg értünk jöttek, és utána oxigénmaszkkal együtt lehoztak minket az emeletről.
Az öltöző teljesen kiégett. Az igazgatónő szerint senki nem volt a helyiségben, amikor az kigyulladt. Testnevelés óra után, amikor vissza akartak menni, a diákok már lángolt az öltöző. Összesen 190-en voltak az épületben, de senki nem sérült meg. A pedagógusok szerint ez annak is köszönhető, hogy nemrég tartottak tűzvédelmi gyakorlatot az iskolában.
A gyerekeink pontosan tudják, hogy tűzriadó esetén mit kell csinálni. Pont karácsony előtt volt az egész házra, 5 perc alatt ki tudtuk üríteni a házat, mármint hogy az iskola területét, két oldalt le tudnak jönni a gyerekek, és elhagyják az épületet.
Gyertek, drágáim, gyertek, kicsikéim!
Mivel sokan a kabátjukat sem tudták magukkal vinni, ezért az oltás idején meleg teát osztottak, és melegedő buszokban helyezték el a gyerekeket, hogy ne fázzanak. Az épületet órákig szellőztették, csak ezután mehettek vissza a diákok.
Az elektromos műveknek sikerült kiszakaszolni ezt a helységet, így az épület többi részébe, többi szintjére visszatérhetnek a diákok és az oktatók. Igazgatóságunk 10 tűzoltógépjárművel érkezett a helyszínre, 30 tűzoltó vett részt az oltásban.
Hogy mitől gyulladhatott ki az öltöző, még vizsgálják a szakértők.
Holnap dönt a bíróság a karcagi 4 halálos áldozattal járó baleset okozójának előzetes letartóztatásáról. A tragikus balesetben a Magyarországra áttelepült Csíkszentgyörgyi család 4 tagja, köztük egy fél éves csecsemő és egy szomszédjuk halt meg.
A székelyföldi Csíkszentgyörgyön döbbenten fogadták a balesetről szóló hírt.
Megrémített mindenkit, nagyon szomorúan fogadták, úgyhogy mindenki sajnálja őket.
Mindhárom, a vasárnapi balesetben meghalt férfi csíkszentgyörgyi származású, ketten közülük testvérek voltak. Egyikük felesége és fél éves kisgyermeke is életét vesztette, az egész falu gyászolja őket.
Ügyesek, mindenféle tevék, nagyon-nagyon ügyesek voltak. Úgyhogy nincs, egyebát nincs, amit nagyon csak a szívfáradtság.
Vasárnap reggel történt a baleset, szinte egymásba fúródott a két autó a frontális ütközéskor. A francia rendszámú terepjáró Debrecen irányába haladt a 4-es főúton, amikor eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba. Ott belerohant a vele szemben szabályosan közlekedő Opelbe, amelyben az 5 csíkszentgyörgyi utazott.
Sajnos az Opelban utazó 4 felnőtt személy a helyszínen életét vesztette, egy csecsemőt pedig mentőhelikopter szállított kórházba.
A kisfiú életveszélyes koponyasérüléseket szenvedett. A debreceni Kenízi kórházban több órán át harcoltak az életéért az orvosok. Sikertelenül. A vétkes járműben 3 utaztak, közülük senki sem sérült meg. A terepjáró moldáv sofőrjét a rendőrök a helyszínen őrizetbe vették és bilincsben elvezették. Előzetes letartóztatásáról kedden dönthet a bíróság. A vétkes vezető sem alkoholt, sem drogot nem fogyasztott. Így nem zárható ki, hogy elaludt a volánnál.
Előzetes letartóztatásba helyezték azt a fiatal nőt, aki január elején egy ékszerboltból lopott több mint 2 millió forint értékben. Társait még keresi a rendőrség, akár 8 évet is kaphatnak.
Zokogva törölgette a könnyeit a bíróság folyosóján a 23 éves fiatal nő, miután 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték. Múlt pénteken egy csepeli ékszerboltból vitt el egy tálcányi aranygyűrűt. Ezek a bolt aznap készült felvételei. A nő az eladónak azt mondta, legfeljebb 100 000 forintig nézne aranygyűrűt édesanyjának születésnapjára.
Annyira megnyerő külsői volt, ezért nem is gondoltunk rá, hogy remegett a keze.
Társa, a 26 éves budapesti férfi percekkel a nő érkezése után csengetett, majd kitámasztotta az ajtót, hogy segítsen menekülni a nőnek. A biztonsági kamera felvette, ahogy kiszaladnak a gyűrűket tartalmazó tálcával az üzletből.
Ennyi maradt a tálcából.
A nyomozók néhány óra múlva a 8. kerületben találták meg a nőt, aki beismerte a lopást és még másik 2. A rendőrség kéri, hogy aki bármit tud a fotó látható gyanúsítottról, az tegyen bejelentést a képernyő alján látható telefonszámok egyikén. Rézműves Robert ellen országos elfogató parancs van érvényben, más vagyon elleni bűncselekményei miatt is. Az ügyben keresik még azt a 3. szereplőt is, aki az ékszerbolt előtt egy autóban várakozott. A kár több mint 2 millió forint. A fiatal nő és társai akár 8 év börtönt is kaphatnak.
Az ortodox keresztények ma ünneplik a karácsonyt. Szabadkán a város főterén a szerb hívők az elmúlt évekhez hasonlóan tölgyfa ágakból hatalmas tüzet raktak, a szerb himnuszt énekelték és a levegőbe lövöldöztek. Szerbiában az ortodox karácsony és az egy hét múlva beköszönő új év is munkaszüneti nap.
Ősi pravoszláv szokás szerint karácsony böjtjén hajnalban a férfiak az erdőbe indulnak, hogy kivágjanak egy tölgyfát. A tölgy az ortodox karácsony legfontosabb szimbóluma. A tölgy Jézus életét szimbolizálja, ahogyan a megváltó élete fiatalon derékba tört, úgy a fiatal tölgy élete is véget ér. Amikor pedig a tűzre vetjük, akár csak Krisztus személyisége, a tűz fényessége elűzi a sötétséget, mondja a pravoszláv pap. A hagyomány szerint csak a férfiak mennek az erdőbe fát vágni. Forró pálinkát visznek magukkal, és közben lövöldöznek, hogy hírül adják, ünnep van. A nők otthon maradnak és készítik az ünnepi vacsorát. Szentestén mi is bablevest, halat, meg mákos tésztát vagy mákos gubát eszünk, mondja ez a szerb férfi. Az utóbbi 20 évben változott az ortodox hívők szokása. Már nem otthon gyújtják meg a megszentelt tölgyfaágat, hanem a város főterén raknak belőle hatalmas tüzet. Amikor az égni kezd, az emberek a szikrákat számolják. Azt mondják, ahány szikrát vet az ág, annyi jó év vár a családra. A karácsony a szerbek számára nem csak vallási, hanem nemzeti ünnep is. A szentestén zászlókkal vonulnak, a szerb himnuszt éneklik, és a levegőbe lőnek. Szabadka főterén a közös tűzgyújtás a nemzeti összetartozást jelképezi. A tölgyák égetése közös tánccal ér véget, ezután a családok hazamennek, és otthon családi körben ünneplik tovább Jézus megszületését.
Ez volt a híradó, sporthírek és időjárás jelentés következik. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Figyelem! A Magyar Éremkibocsátó Intézet közleménye következik.
Örömmel ajánljuk figyelmébe a legelső magyar pénzérme replikáját. Az eredeti Lánce Régis ezüstdénárt Szent István király bocsátotta ki. A valósághű másolatnak köszönhetően most ön előtt is életre kelhet a több mint 1000 éves történelem. A nagy érdeklődésre való tekintettel javasoljuk, hogy mielőbb adja le rendelését a 0640 888 988-as telefonszámon. Az érem a legkiválóbb verdei minőségben tükörverettel készült, amely kitűnően hangsúlyozza a motívumok szépségét és minden apró részletét. A színezüsttel bevont replika kedvezményes ára 2990 forint plusz posta költség. Az eredetiséget és a minőséget a Magyar Éremkibocsátó Intézet garantálja. Rendeljen most a 0640 888 988-as telefonszámon.